Folytatjuk a Skifi jelenséggel foglalkozó podcastünket. Vendégeink ismét Galántai Zoltán író, tudománytörténész, az ELTE docense, és Veres Miklós a PIM muzeológusa, Skifi történész. Előző alkalommal kitárgyaltuk Madácsot, az ember tragédiáját, Skifi történetet, most a Skifi jelenséget vizsgáljuk meg kicsit közelebbről. Az az első kérdésem, hogy a 19. és 20. századi beszélgetésünk után a 21. században hogy tud működni a Skifi? Ugye itt azért már egy csomó olyan dolog is bejött a képbe, ami eddig nem volt. Például a tudomány iránt éhes olvasók, azok most már tudomány népszerűsítő irodalomból is tudnak táplálkozni. Tudnak mindenféle tudományos cikket olvasni a neten, találkoznak olyan podcasterekkel, influencerekkel, akik próbálják a tudomány ismereteit közvetíteni a hallgatók felé. Tud ebben a kontextusban működni a Skifi, és hogyha tud, akkor hogyan? Szüksége volt valamiféle paradigmaváltásra ahhoz, hogy a 21. században is versenyképes maradjon?
Szerintem mindenképpen, mert ha Skifire úgy tekintünk, mint irodalomra, akkor én szerintem a tudomány népszerűsítés az nem konkurens se a Skifi irodalomnak, sőt, azt gondolom, hogy pont ellenkezőleg még akár olvasót is teremthet azáltal, hogy terjeszt olyan gondolatokat, olyan ismereteket, aminek segítségével minden olvasó be tudja fogadni a Skifi irodalmat. Meg hát a Skifi irodalom az nem mindig, nem csak hard Skifi, tehát hogy az a jóval bővebb dolog, és mint irodalom működőképes marad akkor is, hogyha a tudomány népszerűsítése ennyire népszerűvé válik, mint ahogy említetted. Szerintem ez nem zárja ki ez a két dolog egymást.
Igen, nagyjából egyetértek, kicsit máshonnét közelíteném meg egyébként a történetet. Egyrészt én őszintén szóval már nem mondanám azt, hogy Skifi, azon egyszerű oknál fogva, hogy inkább SF-ről szoktak beszélni, hogy bele lehessen érteni mondjuk az ilyen fantáziadúsabb területeket is, hogy cinikusan fogalmazzak. Másrészt itt ugye egyrészt arról lenne érdemes egy kicsit beszélni, vagy azon gondolkozni, hogy igazából, hogyha megnézzük, amit most úgy nevezünk, hogy a science fiction története, akkor egyrészt nyilván ez egy eléggé fura visszavetítés egyrészt a múltba, mert ugye mondjuk 1890-1900 körül mondjuk Wells esetében inkább tudományos románcról beszéltünk. Szerintem az, amit klasszikus értelemben science fictionnek nevezünk, az mondjuk ilyen 40-es évek, 50-es évek, talán még a 60-as évek is, de utána már ugye jön az új hullám, és majd erre érdemes lesz visszatérni, de tökéletesen elválaszthatatlan a tudomány, a tudományos igazság és általában a tudomány koncepciótól, miközben csatlakozzák az előttem szólóz, én is úgy gondolom, hogy a science fiction az nem ismeretterjesztés, inkább arról lehet szó, hogy ha mondjuk van egy, mint hogy az 50-es években volt egy pozitivista tudománykép, hogy majd jön a tudomány, és akkor megoldja a problémát, és akkor aki imádta a tudományt, az valószínűleg olvasott science fiction-t is, mert így nagyjából kapcsolódott hozzá, de ugye egész könyveket szoktak például arról is írni, hogy egyrészt a műfajok is változnak, és ma mondjuk azt hiszem azért megbolondulnánk, hogyha kapnánk egy ilyen klasszikus 1700-as évekbeli tanköltemény, ahol még ugye akkor az volt az elvárás a költeményektől, hogy tanítsanak is, legyenek olyan kedvesek, de pedig esztétikai értéket hordozzanak, vagy szórakoztassanak, az se baj egyébként. Ugye még az Erasmus Darwin, a Darwinnak a nagypapája, a saját kis evolúciós elméletét egy nagyon izgalmas versben fejtette ki egyébként. De tehát amit mondani akarok, az egyrészt, hogy változnak a műfajok. A műfajok változása újraértelmezést eredményez, egyébként azt is eredményezi, hogy kipottyannak a kánonból olyanok, amiket mondjuk 50 évvel ezelőtt szívesen olvastunk, mindenkinek ajánlom, hogy mondjuk ilyen 50-60-as években megjelent science fiction-t vegyen a kezébe, és így igazán komolyan próbálja meg elolvasni. Nyilván vannak kivételek, de nem nagyon fog működni a dolog. A másik pedig, hogy ezt a szembeállítást nem azért sem biztos, hogy érdemes ilyen oldalról kezelni, mert hogyha a 21. századról beszélünk és a tudásról beszélünk, akkor én nagyon szeretem azt mondogatni, hogy magamra hivatkozzam, hogy én végtelen boldog vagyok, hogy ebben a korban élek, mert két olyan dolog megadatik nekem, ami korábban a világ legzseniálisabb embereinek sem, az internet, mint az információk hozzáférése, és a számítástechnika és az amiből a programozás, és hogy olyan kérdéseket tudunk mondjuk matematikából föltenni, amire korábban lehetetlen volt válaszolni, és ez azért érdekes, mert innentől kezdve, és itt majd mindjárt visszakanyarodom a tudás természetére, tehát innentől kezdve elkezdünk úgy nézni az internetre, mint ami egy tudásfokozó eszközként működik, és ehhez képest a szakirodalomban nagyjából az az álláspont, hogy az internet egy fokozó eszköz, ami egyébként nagyon sok mindent megmagyaráz a mai világból, és olyan értelemben fokozó eszköz, hogy aki tájékozott, aki megfelelő kritikai érzékkel rendelkezik, aki ismeri a szakterületet, stb., na azt föl fogja bútolni. Azt tényleg rengeteget tud belőle meríteni, viszont az, aki ennek pont az ellentéte, az pont az ellentétét fogja megkapni, tehát mint hogyha egy pozitív számmal megszoroznánk egy pozitív vagy egy negatív számot, mindenképpen nagyobb lesz, de kérdés, hogy milyen irányba. Ugye a Kassastein már 2003-ban arról írt egy egész könyvet republic.com címben, hogy majd mindenki, hogy nem attól kell félnünk, hogy filterezni fognak minket mondjuk az állam, hanem attól kell félnünk, hogy mi majd magunkat fogjuk filterezni, és ez be is következett, mindenki különböző buborékokban üldögél, és ez a buborék ez attól függ, hogy neki mondjuk milyenek a kvalitása és milyen a világképe, és innentől kezdve azt gondolom, hogy az egyik nagyon érdekes kérdés, hogy miközben az 50-es években volt egy, és erről majd még lehet, hogy érdemes lesz beszélni, egy pozitivista, a tudomány majd elhozza nekünk az utópiát hasonló fölfogás, most ugye ez többek között az internet következtében teljesen megváltozott, és az a kérdés, hogy mondjuk egy ilyen kommunikációs közeghez hogyan igazodik mondjuk egy új műfaj, beleértve akár egyébként, amit úgy szoktunk nevezni, hogy science fiction, bár az előbb mondtam, hogy ne nevezzük science fictionnek.
Hát ha olyan irányból közelítjük a kérdést, hogy lesz-e sci-fi irodalom, akkor ez megint egy érdekes kérdés, hogy ha megnézzük mondjuk akár a 70-es, 80-as éveket, és összehasonlítjuk a mával, hát ma már nem tudunk kinyitni egy olyan csatornát, akár az internetet, amit említettél, akár a tévét, akár bármelyik streaming szolgáltatót, hogy ne ömlene ránk a science fiction minden irányból, akaratlanul is, még akkor is, hogyha... Tehát ez már annyira a mindennapok része, szinte már része se vesszük, hogy sci-fit fogyasztunk. Már azok is fogyasztják, akik egyébként lehet, hogy nem is szeretik, de annyira része a mindennapoknak, és ez mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtt azt gondolom, hogy még nem így volt. Valami nagyon megváltozott, és ebben a környezetben kell az irodalomnak felvennie úgymond a versenyt, mert aki mondjuk sci-fi irodalmat, vagy sci-fit fogyaszt mondjuk az MCU képregényekben, abból nem biztos, hogy olvasó lesz, sci-fi irodalmi olvasó lesz, lehet, de nem feltétlenül. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ebben a változó korszakban, amikor ennyire körülvesz bennünket a science fiction, akkor hogyan tudjuk megőrizni az olvasókat, vagy hogyan tudunk olvasókat teremteni, hogyan veszük le, hogy olvassanak az emberek science fictiont, vagy bármi mást.
Például úgy, hogy azt mondjuk, hogy nem science fiction, nem akarok erre hivatkozni, de van egy nagy magyar és jó magyar kiadó, ami többek között most fogalmazunk, hogy science fiction-t ad ki, most olvastam ők egy interjút, és expressis verbis meg is mondták, nem nevezzük science fictionnek, mert elveszítjük az olvasóink 70%-át. Ez szórakoztató irodalom, mondják ők, és ez működik is.
Igen. Vagy a spekulatív fikció, amit említettük, SF, spekulatív, és akkor az ugye lefedi a ma szerintem az irodalomban, mintha népszerűbbnek mutatkozó fantasztikus tematikákat, mint például a fantasy, ami nagyon érdekes módon az elmúlt 10 évben szerintem nagyon erősen feltört, és például, ha ma a kortárs magyar spekulatív fikció szerzőket kéne mondani, akkor előkelő helyen vannak ma a fantasy szerzők, és idehaza.
De nemzetközi viszonylatban is én azt gondolom, hogy most egy olyan hullám van, amikor éppen a fantasy a sikeres műfaj, aztán ez majd kérdés, hogy hogyan fog mondjuk 5-10 év múlva, vagy 15 év múlva alakulni, de tehát megint csak, hogyha az SF-ről beszélünk, ugye mondjuk az 50-es években tényleg nagyon leegyszerűsítve gülüszemű szörnyek, űrhajók és a világ elpusztul egy atomháborúban, és akkor így kitett az ember az egyenlőségért, hogy akkor értem, hogy mi a science fiction. Ma azért megnéz az ember egy jó minőségű kereskedelmi science fiction. A kereskedelmi science fiction alatt azt értem, hogy nem föltétlenül irodalmi igénnyel íródott, hanem arra íródott, hogy értelmes emberek ilyen eszképista módon jól szórakozzanak, amikor olvassák. Hát ebben nagyon sok minden van a fizikán kívül, vagy a klasszikus természettudományokon kívül. Sőt, sok esetben a fizika meg a klasszikus természettudományok nem is jelennek meg, és inkább más kérdéseken rugóznak.
Miért mosódott össze ez a két műfaj? Én is azt láttam, ugye, hogy ha megnyitok egy csatornát, sci-fi és fantasy az egy halmazba került.
Na, de hogyha megnézzük, mondjuk magyarul elérhető az a Trillió éves Dáridó című Brian W. Eldisnek van egy nagyon remek kis összefoglalója. Nyilván sajátos szemlélet alapján a science fiction történetéről, de ő amellett érve, hogy a science fiction, kérem szépen, az a gótikus rémregényből nőtt ki. Tehát igazából ez a science, hogy kerül hozzá, ez egy ilyen érdekes történet. Tehát és innentől kezdve, amire az előbb is próbáltam utalni, hogy ha megnézi az ember, hogy hogyan változik az irodalmi műfajok definíciója, ez az idő függvényében változik. És ennyi. És akkor most inkább SF-ről beszélünk, és beleértjük azt is, ami mondjuk inkább fantasy-nek számított mondjuk még 20 évvel ezelőtt.
Ez azt jelenti, hogy akkor olyan, hogy sci-fi irodalom önmagában nem is létezik?
Hát szerintem nem létezik, meg szerintem...
Mikor létezett? Honnan szemítjük a halálát a sci-finek?
Haláláról nem beszélnék, tehát ugyanúgy, mint hogy egy faj nem hal ki, hogyha egyetlen egyede sem létezik, de kinőtt belőle valami más, lásd a dinoszauruszokat. De én azt gondolom, hogy egyrészt az idő függvényében nyilván vagy azt mondom, hogy fejlődik, vagy azt mondom, hogy változik, de én még inkább azt is megkockáztatnám, hogy fejlődnek az irodalmi műfajok is. Tehát olyan eszközök és olyan lehetőségek jelennek meg, és úgy tűnik, hogy eltartott egy ideig, amíg az ezzel foglalkozó írók eljutottak oda, hogy a hagyományos science fiction, mondjuk 50-es évekbeli gülüszemű szörnyetegek plusz atomháborúba elkezdjük beledobálni a vallást, a gender témát, a társadalmi problémákat, és így tovább. Bár a társadalmi problémák nyilván mekkorában is megjelentek mondjuk a disztópiákban. De miért ne lenne, tehát miért gondolnánk azt, hogy ezek a kategóriák, vagy megnézitek azt, hogy mondjuk a versek hogyan néztek ki 100 évvel ezelőtt, és ma átlagosan kint az ember egy irodalmi lapot Magyarországon, akkor azok hogyan néznek ki. Hát óriási változások játszottak le, hogy mi számít egyáltalán versnek, mi az, amit publikációra alkalmasnak tekintünk, milyen versformákat szeretünk. Azt gondolom, hogy ugyanez játszódik le az SFM belül is.
Meg én az olvasó felől is megközelíteném ezt a kérdést, hogy minthogyha az olvasói igény változott volna, és nagyobb az igény most a fantasyra, mint mondjuk 30
és ezen, miért
hogy van? Ez miért van? Tudtam, hogy meg fogod kérdezni. Ezen töprengtem, de erre viszont én így most találgatni tudnék csak, hogy mi lehet ennek az oka. És nem is tudom, hogy vannak erre kutatások, vagy valami felmérések, ennek mi az oka. Nem tudom, tényleg nem.
Hát nekem az lenne az tippem, hogy tényleg ez az 50-es években. Ugye, ha megnézzük a 20. századi tudományt, akkor ez arról szólt, hogy az első meg a második világháború két nagy fordulópont volt. Nagyjából itt kezdődik az, amikor az állam rájön arra, hogy mondjuk a tudomány az egy végtől hasznos cucc, és egy háború, hát megnyerni nem lehet vele, de nem mindegy, hogy milyen háborút használunk, és egy Brooks nevezetű ismeretterjesztő, vagy science writer írja azt, hogy a 40-es évek végére megjelenik a tudós, mint a fehér köpenyes Merlin. És egyébként ezt most még a Covid-nál is látni lehetett, ugye mit várunk a fehér köpenyes Merlintől, a második világháborúban azt vártuk, hogy legyen kedves, nyerje meg nekünk a háborút a radarral, az atombombával, vagy a FAU-2-vel, majd pedig hátra dőlünk, és azt várjuk a tudóst, hogy legyen olyan kedves, és a világ összes problémáját oldja meg nekünk, itt van egy pandémia, akkor jöjjenek a tudósok, és oldják meg. És tehát így az 50-es évekre megjelenik egy ilyen nagyon pozitív tudományszemlélet, pozitivistának is szoktuk tekinteni, ugye ebben óriási szerepe van egyébként annak is, hogy amikor visszaengedik a katonákat Amerikában, és azok beiratkoznak különböző elsősorban reál területekre, és iszonyatos mennyiségű olyan ember jelenik meg, aki már a gyökvonástól sem rezzen össze. De megjelenik ez a pozitivista tudománykép, és ezt a pozitivista tudományképet már azt gondolom, hogy minimum két dolog az rettenetesen kikezdi. Az egyik, és ez majd el fog minket vezetni a másikhoz is, az egyik, hogy megjelenik az úgynevezett posztakadémiai tudomány. A posztakadémiai tudomány az azt jelenti, hogy rájönnek arra, hogy a tudomány az nem csak egy ilyen funny dolog, amit az ember ott egy laboratóriumban művel és majd kap érte egy Nobel-díjat, hanem a tudomány az nyilván ipari szempontból és pénztermelésként is felhasználható, és innentől kezdve egyrészt elkezd megváltozni a tudomány jellege. Ugye az a tudomány, ami mindig is arra épült, hogy osszuk meg a tudást, mint olyat egymással, és egyenrangúak, játéka és hasonlók, az egy ilyen ipari tudományá válik, ami inkább arról szól, hogy zárjuk be a tudást, és üldögéljünk rajta, hogy más ne jusson hozzá. Ezzel párhuzamosan megváltozik a profilja a tudománynak, legalábbis a posztakadémiai tudománynak, mert nyilván van mellette tradicionális értelme vett tudomány is, és nem arra megy rá, hogy mi az emberiség számára jó, ez tök jó lenne egyébként, hogyha a tudomány ezzel foglalkozna, vagy nem arra megy rá, hogy mi a világ mindenség természete. Ez a posztakadémiai tudomány, mondjuk azzal szokták leírni, hogy megnézték, hogy hány szabadalmat adtak be a kutyák szeparációs idegességére, mert ugye a kutyák a magányosságtól ugyanúgy szorongani tudnak, mint egy ember, és hány szabadalmat adtak be mondjuk az afrikai trópusi betegségek gyógyítására, és azt hiszem a szeparációs idegesség így körülbelül egy kettős nagyságrendel, tehát körülbelül 100-szor több van rá, mert piaci értelemben erre van igény. Ugye erre van egy keresőképes, vagy fizetőképes kereslet, akkor csinálunk ilyen gyógyszereket, az afrikai gyógyszerekre pedig nincsen fizetőképes kereslet, akkor azt remélhetőleg majd valahogy máshogy megoldjuk. Ugye ez volt az egyik probléma. A másik probléma, hogy nem nagyon emlékszünk rá, hogy aztán elkezdett kiderülni, hogy még a hagyományos tudomány is ilyen elképesztő gazemberségeket művel az ember kísérletektől kezdve, mondjuk az 50-es években meg ráengednek mindenféle hatást az emberekre, és a harmadik pedig az, hogy kiderült az, hogy jön itt a tudomány, fehér köpenyben lobogtatja magát, és azt mondja, hogy én megoldom a világ problémáit, és egyrészt köszönjük szépen, akkor itt van a felmelegedés meg a környezetrombolás, de ezért első lépésben kicsit bizonytalanabbá teheti az embereket azzal kapcsolatban, hogy tényleg jó ez, hogyha mindent a tudományra bízunk. Amit kiegészít egyébként az a gond, hogy megszületik az a felismerés, most nagyon egyszerűsítem a történetet, hogy a tudomány az nem elég, mert ugye mi volt az 50-es évek ígérete, az 50-es évek ígérete megint csak leegyszerűsítve az volt, hogy jön a tudomány, megkérdezzük a tudósokat, ha tudósok válaszolnak rá, és ez lesz a megoldás. Csak éppen nagyjából 70-es évekre kiderül az, 80-as évekre mindenképpen, hogy van egy csomó olyan kérdés, amiben a tudomány egész egyszerűen nem releváns. Tegyük fel azt a kérdést, hogy van $1 millió, és van egy afrikai falu, ahol 100-an élnek. És akkor mire akarjuk ezt az $1 millió költeni? Arra, hogy ezren éljenek ugyanezen az életszínvonalon, arra, hogy 200-an éljenek valamiben jobban, vagy arra, hogy 10,000-en éljenek sokkal rosszabbul, mint eddig, de mégiscsak 10,000 ember éljen meg belőle. Tehát egész egyszerűen vannak olyan kérdések, amiknek a megválaszolására a tudomány nem alkalmas, és ezzel párhuzamosan gondolom én, hogy hat az internet, mint ilyen nagy fokozó, és elfokozza az embereket a különböző irányokba. Azt gondolom, hogy aki korábban szerette mondjuk a tudományt, és fontosnak tartotta, az megbolondul a gyönyörtől a szó pozitív értelmében, hogy minden nap miket tud olvasni, meg megjelennek ezek az ilyen alufólia sapkás elméletek és azoknak a képviselői az interneten, és innentől kezdve teljesen megváltozik a tudásnak a státusza, és nem tudsz rábökni egy science fictionben, hogy de hát Lajos, én a tudományt hozom el neked, hát akkor olvassad csillogó szemmel, mert egyből azt fogja kérdezni az olvasó, hogy de milyen tudományt, miért hozod, mit értesz alatta, miről szól ez az egész tulajdonképpen, és innentől kezdve a végeredmény pedig az lesz, hogy ez az SF, azt gondolom, hogy ráadásul a műfaj fejlődése párhuzamosan egy sokkal gazdagabb kínálatot fog tudni. Tehát lehet szeretni az 50-es évek science fiction irodalmát, hogyha megnézzük azt, hogy ma mondjuk milyen tematikája, milyen témái, milyen kérdései, milyen problémái vannak annak, amit SF-nek nevezünk, hát ég és föld a különbség, tehát óriási fejlődés.
Két dologgal egészíteném ezt, két gondot itt eszembe. Az egyik, hogy a pozitív tudós mellett azért nagyon hamar megjelenik az őrült tudósnak az alakja az irodalomban, és azért ez a mai napig mennyire népszerű, ezt végig gondoljuk, hány ilyen filmet, könyvet találunk, ahol ugye világuralomra törő őrültek a tudomány eszközeivel törnek az életünkre. A másik dolog meg, és ezt lehet, hogy megmagyarázza, nem biztos, de lehet megmagyarázza a fantasynek is a népszerűségét, vagy a sci-fi népszerűtlenségét, vagy kevésbé népszerűségét, hogy gondoljuk el, mondjuk amikor a 60-as, 70-es években mit gondoltuk, hogy milyen lesz a jövő, vagy mit gondoltak a sci-fi-rok, milyen lesz a jövő, hogy meghódítjuk a világűrt, meghódítjuk az ismeretlent, amikor felvették a Soyuz-t, ugye, vagy utána az első holdraszállások. Ehhez képest mikor volt az utolsó holdraszállás?
72.
És mennyi idő telt el a holdraszállás és a repülés felfedezése óta?
Mármint 1903. december 17-e óta?
Igen. És 72 óta most mennyi idő telt el, és hova jutottunk azóta? Nem volt holdaszeles. Sem. Tehát egyszerűen azért, valószínűleg azért nem, mert nagyon sok oka van, hogy miért nem folytatott az űrkutatás. Ugye hidegháború, tudjuk, nyilván, ha mondjuk, ha felteszik a kérdést a választóknak, hogy az egészségügyre költsünk, vagy pedig ugye a holdkutatásra, akkor valószínűleg egyértelmű lesz a válasz. Szóval ennek nagyon-nagyon sok oka van. Egyszer más irányt vett a technikai fejlődés. Nincs holdaszeles, de van Facebook, meg van nagyon sok minden más.
Covid-oltás.
Például. Szóval nagyon sok minden van. Más az irány is. Lehet, hogy ez már nem kelti úgy föl az embereknek az érdeklődését, mint az, hogy hódítsuk meg az ismeretlent, és lépjünk ki a szűkebb környezetünkből, és itt most a naprendszert, a tejútrendszert értem. Egyszer más kérdések kezdték foglalkozni a szívfiadalmat, és ez nagyon jól látszik, amikor ezek a különböző témák, amiket itt fel is írtál, és már említette lista is. Lehet, hogy ez az oka.
Ettől függetlenül én úgy látom, hogy a technofília az nagyon erősen tombol, és nagyon erősen jelen van a társadalmunkban. Amitől én azt várnám, hogy ebben a közegben az emberek vonzódnak a science fictionhez és az olyan irodalomhoz, ami ezzel foglalkozik. A technológiával, a fejlődéssel, a természettudományokkal, tehát azzal, amiért ők a valós életben is rajonganak. És mégis azt látjuk, vagy azt mondjátok, hogy a tudomány felől, tehát ezen a skálán, aminek az egyik vége a tudomány, a másik végén a mese, erősen kezd el tolni a mese irányába, tehát mondjuk a fantasy irányába, a sci-fi-től a fantasy irányába az érdeklődés.
Igen, csak akkor valószínűleg máshogy gondolunk a science fictionre, tehát én azt gondolom, hogy biztos volt egy nagyon speciális periódus, és te majd, mint science fiction történész, meg tudsz benne erősíteni, meg tudsz cáfolni, amikor valóban volt egy olyan funkciója a science fictionnek, hogy a tudomány, nem csak a tudomány népszerűsítése, mint olyan, hanem tudományos információk átadása. Ugye ez az, amikor az ember Verne-nél nagyon sokat lapoz, mert egész egyszerűen nem vagyunk rá kíváncsiak, hogy leírja Patagóniát. De a 20. század elejétől, mondjuk ez ilyen Astounding, meg a Hugo Gernsback-tól kezdve nyilván volt egy ilyen akkor étosza, ami így nagyon szépen kifejeződött a tudomány iránti rajongásban, de egyrészt, hogyha megnézi ezeket a science fictionöket, amik akkor is azóta született, megnézzük ezeket, na, ezeknek aztán azon kívül, hogy tudománynak nevezik, az ég adta világon semmi közük nincs a tudományhoz, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy ez nem is elvárás. Ugye, hogyha olvastok egy krimit, vagy megnéztek egy sorozatot, vagy bármi ilyesmi történik, és akkor mi történik? Egyrészt mindenkinek a szülei repülő balesetben halnak meg, ami a valóságnak egy olyan szintű átrajzolás, hogy ez egészen elképesztő. Másrészt valakinek a szerelmét, a gyerekét, a mit tudom én kiét, 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, amikor 3,5 éves volt, elrabolták, megölték, vagy zöldre festették, és az egész történet arról fog szólni, hogy ő 15 vagy 20 év múlva hogyan küzd ezzel a problémával. És ez azért egy nagyon jellemző, és azért is hozom ezt föl, mert ugye ehhez képest a pszichológia, mint olyan, mint tudomány, ő azt mondja, hogy az embernek van egy érzelmi immunrendszere, és praktikusan bármilyen csapás éri, ez az érzelmi immunrendszer körülbelül egy fél év alatt, maximum egy év alatt visszáll az eredeti szintre. Tehát elveszítetted azt, aki a legfontosabb volt az életedben, azt hiszed, hogy bele fogsz pusztulni, fél év, egy év alatt ki fogod heverni. Nem igaz az a modell, hogy valaki 15 évig azon szuttyog, vagy 20 évig azon szuttyog, hogy mi történt 15 vagy 20 évvel ezelőtt, és hogy máig az határozza meg az egész életét, és de ehhez képest az ember elolvas egy ilyen könyvet, mert azt gondol, úgy érzi, hogy igaz. Ez olyan, mint amikor a Jane Austen megígéri mindegyik regényében, hogy mindenkinek jár egy igaz szerelem. Csak nem tudjuk, hogy honnét vette ezt tulajdonképpen, de innentől kezdve nem az a célja egy szép irodalmi műnek, hogy igaz legyen, hanem az a célja, hogy az olvasó, és pont ahogy te is az előbb mondtad, hogy az olvasó oldaláról kell megközelíteni az egészet, az olvasó hitelesnek érezze. Az olvasót végtelenül nem érdekli, hogy mik a fizika törvényei, mert ő nem azért olvassa, ha a fizika törvényeire kíváncsi, akkor elkezd egy ismeretterjesztő művet olvasni, amely egyébként barom nagy bakot fog lőni valószínűleg, erről majd még beszélhetünk, de nem azért olvasol science fictiont, hogy megtudjad, hogy mik a fizika törvényei, nem azért nézed meg a darabolós gyilkosról szóló Netflix sorozatot föltéve, hogy megnézed, hogy megtudjad, hogy milyen az ember anatómiája, hanem azért nézed meg, mert az ilyen típusú témák érdekelnek téged. Tehát már csak magamat ismétlem, úgyhogy be is fejezem, én azt gondolom, hogy a science fiction aznak nem az a célja, hogy tudományt adjon át, és nem az a célja, hogy tudományt közvetítsen, hanem egy ilyen könnyen fogyasztható, tudományszerű érzést adjon nekünk. Magyar könyvpiacon is jelent meg olyan könyv, ami a könnyen fogyaszthatóról elfelejtett, és az ember elfelejtkezett, és körülbelül az első 10 oldal után belebolondulsz, amikor a tisztelt szerző az tényleg úgy kezd beszélni, mint egy természettudós, és egész egyszerűen dögnolomba fullad az egész.
Hát van erre egy nagyon jó kifejezés a sci-fi közegben, a technoblabla.
Igen.
Amit ugye átlapozunk, mert hát baromi unalmas, ha rosszul van meg. Lehet azt jól is megírni egyébként azt a technoblablát, hogyha párbeszédekben rakjuk, de talán ezt a múlt alkalommal erről már beszéltünk a világépítés részeként, ez tök jól tud működni, és lehet ez akár tudományosan, tökéletesen működő dolog is, hogyha a szerző ennek utána megy és jól megírja, de nem feltétlenül kell annak lennie. Hihető legyen, és az olvasó élvezze, meg logikus legyen. Mert ugye ez is nagyon fontos, még a, szintén az előző alkalomnál a Sárdi-féle meghatározásnak ez a lényege, hogy az lehet, az egy fikciós magyarázat attól, és csak racionálisan működőképes legyen az adott teremtett világ szabályain belül. És akkor utána az olvasót behúzza, akkor onnantól kezdve nyert ugye van az írónak.
A másik pedig, hogy ezen a ponton gyorsan megragadom az alkalmat, és szeretnék még itt az ismeretterjesztés fogalmával is benyomulni. Ugyanis a helyzet az, hogy rendkívül problémás az ismeretterjesztés. Ugye háromféle modellünk van az ismeretterjesztésre. Ugye vannak a fokozók. Ugye ez, ugye miért gondolja valaki azt, hogy fontos az ismeretterjesztés, amikor Carl Sagan azt mondja, hogy a tudomány lángja minden sötét sarokba bevilágít, és én is érzek valamit a szívemben, ami így össze is húzódik, és úgy meghatódom. Csak éppen ez nem tekinthető érvnek. Ugye a probléma az az, hogy a fokozók ugye két dolgot mondanak, akik a tudományos ismeretterjesztést fokozóként használják. Egyrészt megvan bennük egy elemi csodálat a tudomány iránt, ami egyébként szeretném megjelzni zárójelben, hogy nyilván bennem is megvan, és engem tényleg extázisba tud ejteni a tudomány, mert baromi izgalmas, végtelenül szórakoztató, imádom, és ezzel akarok foglalkozni. De a másik, hogy mit mondanak a fokozók? A fokozók azt mondják, hogy innentől kezdve a tudományos ismeretterjesztés az arra szolgál, hogy a publikum hiányosságait kikalapáljuk. Ugye vannak a tudományos ismeretek, és akkor megbeszéltük, hogy hogyan válnak ezek baromi fontos, és akkor elkezdjük ezeket a tudományos ismereteket nyomatni, de nem az eredeti formájában nyomatjuk, mert úgy fárasztó, meg nehéz megérteni, meg blö-blö-blö, mivel mindössze az a probléma, hogy ugye egy csomó ellenvetést föl lehet ezzel hozni. Az egyiket már mondtam is, hogy nagyon sokszor nem a tudományos igazság az érdekes, hanem az az érdekes, hogy mondjuk milyen etikai döntéseket hozol azzal kapcsolatban, hogy egy afrikai faluban most azt akarod, hogy több ember éljen ugyanazon az életszínvonalon, vagy azt akarod, hogy ugyanannyian éljenek, de ők éljenek jobban. Ennek tudományhoz semmi köze, ez etika. Akkor ugye ott van, hogy valójában miért nyomatják annyira a tudományt többek között, nyilván ez csak az egyik oka, de a kialakult intézményrendszer, ami a tudomány mögött van, és ez egy óriási biznisz is nyilván egyébként, annak egész egyszerűen elemi érdeke, hogy te menjél az utcán, és úgy gondolt, hogy a tudomány az egy fontos dolog. Én is úgy gondolom, hogy a tudomány az egy fontos dolog, de ők még rá is segítenek egy kicsit. És ráadásul innentől kezdve ugye két további veszély van, amit úgy szoktak nevezni, hogy az orákulum tudomány. Az ember elolvas egy bemegyek egy könyvesboltba, és komolyan mondom, összerászkódom, amikor egy félszelet kenyérnél vékonyabb könyveket látok, amik azt állítják nekem, hogy majd a tudomány igazságait elmondják. 70 oldalban, de nagy betűkkel. Felül nem lehet 100 oldal is. Ez az orákulum tudomány, majd elmondja a tudomány neked, hogy mi van. És a hajográfia, amikor elkezded, és ugye a tudományos életrajzirodalom, és erre gondolom Magyarországon is van rengeteg példa, elkezdi ilyen szentként kezelni a tudósokat, akik, és akkor így kinyilatkoztatják, mert mit tud csinálni a tudományos ismeretterjesztés, és többek között ezeket a kinyilatkoztatásokat közvetíti. A két további irányzat, erről egyébként kevesebbet akarok beszélni, de ez is nagyon probléma, aki azt mondja, hogy vannak a tudósok, na ezek tök okos emberek, egyébként tök okos emberek, és akkor kell valaki, aki lefordítsa köznapi nyelvre. Na de ez nem fordítás, könyörgöm. az, hogy valami teljesen mást mondok metaforákon keresztül. Azt mondom, hogy a téridő olyan, mint egy gumilepedő. Ez egy hasonlat, ez nem a téridő fizikai leírása. Tehát nem arról beszélünk, mint amiről a tudomány beszél, amikor egy tudományos ismeretterjesztőt olvasok, és nyilván, ha egyébként fordító vagyok, akkor hajlamos leszek arra is, hogy kritika nélkül elfogadjam. És a harmadik, meg ez a kritikusi ismeretterjesztés, akik jönnek, és ők azt mondják, hogy mi vagyunk azok, akik megszűrjük a tudományos tevékenységet, és megmondjuk a tudományos tudomány iránt érdeklődő nagy közönség számára, hogy mi az igaz ebből. Ugye erre a Carl Sagan például ilyen klasszikus kapuőri feladat. Mindig lehet a tudományban, vagy tudományos ismeretterjesztésben ilyen kapuőröket találni, akik odaállnak, és azt mondják, hogy ez bemehet, mert ez szerintem tudomány, és akkor írok róla egy 70 oldalas brosúrát, hogy ez miért az, ez meg nem tudomány, és nem engedem be. De innentől kezdve, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy én is azt gondolom, hogy fontos a tudományos ismeretterjesztés, de még ha nem is fontos, én imádok információkhoz jutni, de soha ne tévesszük össze az ismeretterjesztés a tudománnyal, mert nagyon-nagyon sok ponton probléma van az átvitelben, és az ismeretterjesztés az nem lesz ugyanaz, azon egyszerű oknál nem lesz ugyanaz, hogy a tudomány az úgy kezdődött, nagyon leegyszerűsítve nagyjából a 19. században válik el, hogy van ez a közbeszéd, és van a tudományos beszéd. A 19. századtól megjelenik az, hogy nem csak a világot akarjuk megismerni, hanem speciális területekre eszközöket fejlesztünk, és ezeket a speciális eszközöket kezdjük el használni a terület vizsgálatokor, és itt jelenik meg nagyjából a, mondjuk úgy, hogy mai értelemben vett tudomány, de ehhez meg már speciális ismeretek kellenek, és azt mondani, hogy mondjuk, hogyha én elolvasok egy könyvet arról, hogy a Stephen Hawking mit gondol a fekete lyukakról, egyébként önmagában egy elég érdekes kérdés, akkor ez olyan, mintha érteném, hogy miről van szó, ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy akkor Shakespeare meg a lempféle Shakespeare mesék az pont ugyanaz, mert ugyanazt a történetet mondja el. De azért hoztam Stephen Hawkingot példaként, mert azt gondolom ez az időrövid története a klasszikus példája annak, hogy egy olyan tudományos ismeretterjesztő mű, ami baromi jól megvan írva, nagyon érdekes egyébként, van benne még egy egyenlet is, az ember bele is borzong, és amikor Stephen Hawking még el is mondja, hogy bele is írtam ezt az egyetemet, hogyha egyenletet, hogyha valaki föl nem figyelt volna rá, és én azt gondolom, hogy tökéletesen alkalmatlan arra, hogy egy ilyen álomképen túl közvetítse azt, hogy valójában miről szól mondjuk az a terület.
Igazából akkor azt gondolod, hogy jobb lenne, hogyha nem is olvasnánk ezeket a...
Nem. Én azt gondolom, hogy nagyon szórakoztató tudományos ismeretterjesztő műveket írni. Akarom mondani, olvasni, most elszúrtam magamat, mert írni is egyébként. De tehát nagyon szórakoztató tudományos ismeretterjesztő műveket olvasni, de hogyha én olvasok egy jó tudományos ismeretterjesztő művet, és elkezd érdekelni a terület, akkor elmegyök a legközelebbi könyvesboltba, vagy tök mindegy, hogy az internetről szerzem be, de akkor megnézem, hogy valójában, tehát fölkelti az érdeklődésemet a fekete lyukak iránt a Stephen Hawking, akkor lássuk, hogy a tudomány, mint olyan, mit mond erről, mert szeretném megérteni. Ugye, hogyha te olvasol egy ismeretterjesztő narratívát, ez nem képviselheti ugyanazt a logikát, mint ami alapján a tudományos eredmények születtek. Következésképpen ennek a narratívának a birtokában te nem vagy képes valójában megérteni és alapszurdum csinálni ugyanazt a tudományt. Tehát arra tök jó a tudományos ismeretterjesztés, hogy egyrészt sokkal jobb, mint hogyha az ember köveket dobálna ki az ablakán és eltalálná a járókelőket. Akár mellé állítaná egyébként az eszképista irodalomnak szintén végtelenül szórakoztató ismeretterjesztő műveket tudunk olvasni. Megnyitja az ember érdeklődését, csak azt akarom mondani, hogy nem szabad összetéveszteni a tudománnyal, mert végtelenül problémás az egész történet.
És ez ugyanúgy érvényes szerinted a természettudományokra és a társadalomtudományokra? Mert ugye a történelem az nem feltétlenül dolgozik egyenletekkel.
Pont ez jutott eszembe, hogy amikor még az egyetemre jártam, és ilyen módszertani kurzusra is jártam, hogy történelem tanári kiegészítő képzésre, és ott elmondták, meg pontos, hogy azért nagyon nehéz ez, hogy mondjuk általános iskolásoknak történelem tudományt tanítani, mert ugye egyszerűsíteni kell, de az egyszerűsítés az azt jelenti, hogy pillanatok alatt hazugságba csúszunk bele. Ha meg nem egyszerűsítjük úgy mond le, akkor meg nem fogja érteni a befogadó, az a 12 éves gyerek arról, hogy miről beszélünk. És akkor római kort hozta fel példának, hogy így hips-hops pillanatok alatt mondjuk egy ilyen osztályharcos szemlélet szerint mutatjuk be az egészet, és ez valójában még nem igaz. Tehát, hogy erre nagyon oda kell szerintem figyelni, és egy nagyon-nagyon nagy kihívás, aki egy bármelyik tudományt terettel, most társadalomtudomány, természettudomány, szerintem ilyen szempontból mindegy, hogy azt hogyan tudjuk úgy elmesélni a kívülállóknak, hogy az érthető maradjon, és tudományosan igaz?
Vagy legalábbis hiteles.
Hiteles.
Igen. Igen. Hát csak megerősíteni, én is tanítok gazdaságtörténetet egyébként egyetemen több szinten is, tehát MSC-n, BSC-n is, és tényleg ez a legnagyobb probléma, hogy az ember a történelemről hajlandó azt gondolni, hogy mert mondjuk úgy, hogy köznapi szavakkal van írva, ezért értem, hogy hogyan működik. És nagyon azt gondolom, mondjuk a társadalom meg a természettudományok között az lehet egy kis különbség, hogy a társadalomtudományoknál nem annyira konkrét technikákat, nyilván vannak konkrét technikák is a filológiai oldaltól kezdve, de inkább egy bizonyos szemléletet és értelmezési módot próbálunk meg állandóan változó példákon keresztül megtanítani. Tehát igazából talán még nehezebb megragadni a jó történelmet, mint mondjuk egy jó ismeretterjesztő könyvet, mert nagyon sokszor nem egyértelmű, hogy hol csúsznak szét a határok. És ilyen, oktatni is ilyen folyamatos egyensúlyozás, amit te is mondtál, hogy a szakmai információk rázudítása, kit érdek, hogy 1600-ban mennyibe került egy tonna bors, meg ennek ellenére elmondani, hogy mondjuk a holland kereskedelem hogyan alakítja át Európa gazdaságának egyes szektorait.
Különbséget lehet tenni a tudományos művek és a tudománynépszerűsítő művek között, hogyha mondjuk az olyan művek, mint a háborúk, járványok, technikák, vagy az erőszakalkonya folyamatosan hivatkozási alapok más művek számára. Hol van a határ? Találkozunk egyáltalán tudományos művekkel, vagy csak tudománynépszerűsítő művekhez jutunk hozzá?
Pinkert hajlamos lennék kilögdösni a tudomány kategóriájába is egy nagyon jó népszerűsítő irodalomnak tartani. A Jared Diamond meg azt gondolom, tehát ugye, és itt vissza is utalnék arra, amit a történelmről is mondtunk, ugye nagyjából az 1800-as évekre kialakul az, hogy van tudomány és van nem tudomány, vagy nevezzük úgy, hogy tudományos ismeretterjesztés, és hogy különböző féleképpen kell beszélni az emberekhez attól függően, hogy melyik műfajt műveled éppen, de ez például tipikusan a történelemtudományoknál nem föltétlenül igaz. Tehát egy jól megírt történelmi szakmű az lehet pontosan ugyanolyan élvezetes, és azt fogja elválasztani, és szerintem a Jared Diamond beleeshet ebbe a kategóriába, legalábbis ezzel a művével, de ez nyilván magánvélemény, de azt fogja elválasztani a kettőt, mondjuk egy jól megírt történeti műtől, meg egy csilányabb történeti ismeretterjesztő műtől, hogy mi az a tudás, ami alapján az író létrehozza azt a modellt, amit neked elmond abban a könyvben. És mondjuk a háborúk, járványok, technikák azt szerintem pont jól csinálja ezt, és nem egyszerűsíti olyan szinten le, hogy ennek ne lenne értelme. Tehát én nem gondolom egyébként, hogy csak olyan értelemben lehet tudományt csinálni, hogy ma csináljuk, ez egy történeti fejlődés eredménye, hogy megint csak 1800 után ez a kettő ez így elkezd szétválni. De miért ne lehetne úgy is tudományt csinálni, hogy érthető is, legalábbis tehát matematikánál nem tudod megcsinálni. Tehát az ember nagyon gyorsan jut a matematikából addig a szintig, hogy nem tudja elmondani, mert az a szerencsétlen képlet arra való, hogy meg tudja fogalmazni azon a képleten keresztül, és ezt nem tudod kikerülni, és ugye a tudomány, a természettudományra vonatkozó ismeretterjesztő irodalommal nagyon sokszor az a probléma, hogy miközben mondjuk egy képlet, vagy egy fizikai logika van az egész mögött, azt veszi ki, és csak leírja a felszínt. És innentől kezdve te valójában nem érted, hogy mi történt. Egy társadalomtudományi műnél, és ezért jó példa egyébként a mondjuk a háborúk, járványok, technikák, ott meg tudod tenni azt, hogy érthető is maradsz, és tudományos értelemben is kommunikálsz, és még tudományos értelemben értékes is, amit mondasz.
Hogy tudunk szelektálni? Tehát az én szememben mondjuk a Sapiens, a háborúk, járványok, technikák, meg az időrövid története, meg az erőszakalkonya, az ugyanabban a kategóriában esik. Én ugyanúgy tudok ezekre tekinteni, tehát nem látom, hogy a háborúk, járványok, technikák, vagy a harmadik csimpánz ez volt a cím?
Harmadik
csimpánz felemelkedése. Hogy azok kilógnának a sorból.
De nem lógnak ki, hát ez a lényege. Csak az a különbség, most említetted a Sapiens-t, ami egyébként szerintem egy zseniális könyv, hogy nekem legalábbis rettenetesen tetszett, még a lányaimnak is megvettem angolul, mert ők angolul olvasnak, de a dolgnak az a lényege, hogy a Sapiens, meg mondjuk a Jared Diamond között, ugye az a különbség, hogy mondasz-e új dolgokat, vagy pedig csak szintetizálod az eddigieket. Ugye a tudományban azért akármilyen tudományról is beszélünk, az első, amit mindig mindenkitől megkérdez, az, hogy mi a novum benne, mi az, amit te tettél hozzá. és a Sapiens az nyilván egy kiemelkedő írói teljesítmény egyébként, én azt gondolom, a szó jó értelmében, de annyit tett hozzá, hogy nagyon korszerűen, nagyon jó szemlélettel összefoglalta azokat a gondolatokat, amik egyébként ott keringenek a szakirodalomban, és az ember olvassa, vagy én legalábbis olvastam, mint történész végzettség, és mindig azt mondtam, hogy tök jó, ilyen szempontból még nem gondoltam rá. De mondjuk a háborúk, járványok, technikák, az megfogalmaz, nyilván annak is vannak történeti előzményei, hogy ez a koncepció az honnét jön, de megfogalmaz egy olyan típusú koncepciót, ami korábban nem volt jelen. És innentől kezdve én az számomra itt kezdődik a tudományos műveknek a kritériuma. Igen.
Ha szabad egy személyes példát mondanom, életem egyik legjobb, legkedvesebb dicséretét, ezt a részt Pál mondta, amikor beküldtem neki egy tanulmányt, és akkor azt mondta nekem, hogy ezt annyira élveztem, mert értett mindent belőle. Egy rész Pál. Tehát, hogy azért, és akkor utána is mondta, hogy mekkora nagy hibája mondjuk a történelemtudománynak, hogy egyszerűen nem képes arra, hogy úgy megfogalmazza azokat a kérdéseket, hogy az mindenki számára érthető és világos legyen.
Hát, hogy legalábbis sok szerző nem teszi bele azt, igen, a plusz energiát, mert nem neked írnak, hanem mondjuk a szakmai kollégáknak, igen, írnak, akikkel viszont ilyen összekacsintásból is lejön a dolog.
Igen, és itt is vagyunk akkor a belterjessége és a tudomás belterjességnél.
Igen.
Pont Freudról olvastam egyébként nemrég, hogy nagyon-nagyon jól írt, és például irodalmi díjat is kapott.
Hát meg máshol, hogy ez azt is megmutatja, amiről már korábban is beszéltünk, hogy ezért változik ám az irodalom kategóriája. Mm-hmm. Tehát 1900 körül a Mommsen nevezetű történésztől filozófusok kaptak irodalmi Nobel-díjat, és általában, tehát ezeket még beleértették az irodalomba. Történeti írás mondjuk még az 50-es években, és ugye Churchill a jó példa, egyébként szerintem nagyon jó az a könyve, bár hogy mennyire egy sajátos szemléletet és álláspontot képvisel, az más kérdés, és akkor, ha megnézitek ma meg mondjuk egy dalköltő és populáris énekes kap irodalmi Nobel-díjat, tehát változik, hogy mi fér bele és mi nem.
Visszatérve a szkifire, van világképformáló szerepe a szkifinek? Vagy már csak az kattan rá a szkifire, aki már azt a fajta attitűdöt képviseli?
Röviden igen. Tehát vagy igen, vagy nem.
Szerintem az olvasótól függ. Hát valakire igen, valakinek még tényleg nem. Tehát, hogy ez...
Igen.
Hosszú. Köszönöm. Következő kérdés. Ma ugye elég sokat foglalkozunk a gender problematikájával. A skifiben ez megjelenik?
Én most például az elmúlt hetekben az Orville című sorozatot néztem az egyik civil szolgáltatón. Egy nagyon jó Star Trek, tehát űrszekerek paródiának indul, de azért ennél jóval több. És ott volt egy nagyon izgalmas epizódja a sorozatnak, ami arról szólt, hogy volt egy idegen kultúra, ami csak hímekből állt. Csak ez kizárólag. És véletlenül született egy nőstény. És az volt a kulturális szokásuk, hogy ezt a nőstényt, ezt átműtik azonnal, ahogy megszületik, hímé. Ez egy kultúrális szokás volt, és mivel az embereknél ez egy teljesen fura dolog volt, ezért nem engedték meg, hogy ezt a műtétet végre, csak mert ugye ez ellenkezdett a világ erkölcsi felfogásával. És akkor ebből egy komoly vita alakult ki, hogy egy adott kultúrában valami működőképes, akkor ezt kívülről befolyásolható. Lett belőle egy per, a sorozat epizódjában is végül átműtötték a kislányt, és fiú lett belőle, csak hogy aztán később, a sorozat későbbi epizódjaiban ebből nagyon komoly, egyrészt ugye a lányt nevelő, vagy már fiút nevelő pár folyamatos konfliktusba került egymásra, mert az egyik helyesebb a döntést, a másik nem. És ahogy felnőtt szegény lány, egyre folyamatos identitás krízisbe keveredett emiatt, mert hogy ne azt érezte, hogy nem abban a szerepben van, ahol neki kellene lennie. Viszont azt meg tiltották, hogy lányok nem is voltak a bolygón, szerencsétlenek elmenekültek egy másikra, az a nagyon kevés, aki maradt. És igazából azt akarom mondani, hogy erről a kérdésről nagyon jól lehet beszélni, hogyha az akár az irodalomban, akár a filmekben, akár a sorozatokban, hogyha ez jól van felépítve, és azt a cél szolgálja, hogy az embert kirázza, pro vagy kontra, akármit is gondol erre a dologról, a saját komfortzónájából, és elgondolkodásra készteti, hogy azért ez nem egy jól leegyszerűsíthető kérdésnek. Nagyon sok oldala van, és ága-boga van, és erre nagyon jó a science fiction, hogy ezt megtegyük, hogy új nézőpontokat hozzunk be, és egy picit gondolkodásra késztessük a befogadót. Én legalábbis ezt gondolom.
Igen, abszolút egyetértek, hogy az Ed Woodtól kezdve szolgáló lánymeséje, vagy mondjuk teli van egyébként különben is női írókkal az egész, és a Le Guinnek mondjuk a Sötétség bal kezem egy ilyen három nemű konstrukciót vizsgál, de itt én ugye több alaptendenciát látok. Az egyik az az, hogy, és ez végtől pozitív, hogyha most mondjuk megnézném, hogy az általam olvasott SF-ek hány százalékát írták nők, eddig soha nem jutott eszembe, hogy ezt megnézzem, de biztos az derül neki, hogy valószínűleg többet írtak nők, mint férfiak. Ami azt jelenti, hogy ma már eléggé kinyílt ez a piac, mint lehetőség a nők számára, és már hát gondolhatunk egyébként akár mondjuk a Harry Potterre is, tehát ma már egy nő az simán beíratja magát a világtörténelmben, hogyha akarja és hogyha lehetősége van rá. De ezzel párhuzamosan egyrészt azt szokták mondani, hogy megjelennek olyan témák, amik nyilván egy nőt foglalkoztatnak, nem pedig egy pasit, ugye a szaporodás és az ezzel kapcsolatos reprodukciós jogok szabályozása és hasonlók, ami ugye átlendít minket a feminizmushoz is. Másfelől pedig ugye innentől kezdve a történet az arról is fog szólni, hogy amit te az előbb mondtál, hogy ez, hogyha jól megfogalmazzuk, akkor provokatív, a szújértelműen provokatív módon fölvett kérdéseket. Ez azért is nagyon érdekes, mert gondoljunk mondjuk arra, hogy a 60-as évekig, ha jól emlékszem Franciaországban például 68-ig, de erre most nem esküdnék meg, de a 60-as évekig például nem ismerte a jog azt a fogalmat, hogy házastársi erőszak. Mert úgy gondolták, hogy ha valaki hozzáment egy pasihoz, akkor onnantól kezdve a pasinak praktice bármihez joga van. És ugye az utóbbi évek, évtizedekben válik erősebbé ez a vonal, és innentől kezdve nyilván ez a téma egész egyszerűen. Én megint csak azt gondolom, hogy a science fiction SF inkább visszatükrözi azokat a dolgokat, amik az életünkben történnek, és hogyha már egy olyan társadalomban élünk, ahol legalábbis az emberek egy része ezt fontos kérdésnek tartja, akkor nyilván lesznek erről szóló SF műveink is, és be fogod gyűrűzni a történet, igen.
Annyitban azért árnyalnám, amit mondtál, hogy ma már a női író, ez nem akkora probléma, hogy hallgattam egy beszélgetést a barát Katalinnal, az Afázia című regénynek a szerzőjével, aki elmondta, hogy hát azért elég komoly nyomást kapott arra, hogy ezt a regényt férfi álnéven jelentesse meg. Még most, és ez hát két ez évvel ezelőtt.
Talán magyar történt. Specifikum.
Igen, tehát hogy ez még idehaz, az még...
Bár nyilván a Rowling is azért hiéká, hogy ne derüljön ki róla, hogy nő meg ez a most a Schwab nevezetű SF író dettó. Tehát az, amikor ugye csak két betűt látsz a nevében, akkor az valószínűleg egy nőt rejt, igen.
Meg a legnépszerűbb, egyik legjobb fantasy szerző, kortárs fantasy szerző a Robin Hobb. Hát ő egy hölgy.
Igen, de az Octavia Butler is nő egyébként, tehát méghozzá ő afroamerikai, igen.
Transzcendencia. A vallások milyen szerepet kapnak a sci-fiben?
Tegyük fel azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi, és miért vagyunk itt a világban. És erre azért nagyon sok választ lehet adni a sci-fiben. Ez ugye ez folyamatosan előjön ez a kérdés, hogy van-e Isten? Hát miért ne lehetne ezt föltenni? És hogyha ha nincs, akkor mondjuk meg lehet-e teremteni, akár a tudomány eszközeivel. Ez egy legitim irodalmi kihívás egy író számára, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon, és erre valamiféle választ adjon. Azt, hogy erre milyen válasz születik, ez egy másik kérdés, ugye? Tehát a Hyperionnak annyi ága boga van, hogy arról most itt, ha elkezdenénk beszélgetni, akkor szerintem 4-5 podcast is kijöhette belőle. A Dűnéről már nem is beszélve, hogy kicsit később korábbi művet mondjak. Tehát, hogy egyszerűen az embereket ez mindennél jobban foglalkoztatja, hisz azért mégiscsak van, mint hogyha azt látnánk, hogy mégiscsak azért van valami, kell valami fogódzó az embernek. Mert oké, itt a tudomány, az nagyon sok kérdésre választad, de olykor az az érzése az embernek, hogy ez az átlag olvasónak, meg az a társadalom jelentős részének ezek a válaszok kevesek is, és szükség van más típusú fogódzókra is a világban, hogy el tudjanak az emberek igazodni. Amire nem biztos, hogy például a klasszikus egyház, amikor az egyház meg a vallás, az szét is választhatjuk. Ezért népszerűek a sci-fi, ha jól vannak azok megírva, akkor szerintem egy nagyon jó lehet ötvözni ezt a két témát, a vallást és a sci-fit.
Igen. Én is azt gondolom, egyébként a science fiction esetbe. Tehát az esetben két módon kerülhet be a vallás. Az egyik az, hogy annyira természetesnek tartott, hogy van, hogy észre sem veszed, mondjuk egy 19. századi, mondjuk a Mary Shelley-től az utolsó ember. Tehát ott teljesen evidens, hogy van Isten, és akkor kész itt a történet vége. A másik meg, hogy amikor mondjuk foglalkoztat téged ez a kérdés, és hogyha tágra tárjuk a science fiction kapuit, és túlépünk ezen a gülüszemű pulp fictionon, akkor miért ne kerülne be? Egyébként mondjuk az 50-es években is születtek, mondjuk a Hozanna Naked Leibovitz az tipikusan ilyen vallásorientált, tehát az 50-es években is születtek vallással kapcsolatban lévő science fictionök, ahol meg nem úgy kezelték a vallást, mint ami egy természetes dolog, hanem úgy, mint ami egy kérdésnek, vagy egy válasznak a része lehet. De itt beszélhetnénk az Isten nem tudom hány neve című novelláról is.
Vagy hát vannak kiváló vallásos sci-fi szerzők, itt például az Orson Scott Card, aki mormon, és hát nyilván azokat a gondolatokat, amiket ő gondol, valószínűleg be is építi a műveibe, csak annyira jó író, hogy az ember észre se veszi, mert nagyon jó épít világot.
Hát vagy például ott van a Louis, ugye a Narnia krónikáiról közés, mert de neki van egy ilyen bolygó trilógiája, egy katolikus bolygó trilógia egyébként, tehát komolyan mondom, irodalmi is egy döbbenetes színvonal, ez a Peleandra és a másik két kötet, tehát azt mindenkinek ajánlom, hogyha mondjuk ilyen iránt érdeklődik.
És ennek meg egy külön története van az ő megtérésének, a Louisnak. Ugye hát a Tolkien hatására tért meg.
Ezt nem is tudtam.
Ha jól tudom, a katolikus hitre. És ugye a probléma az volt, a Tolkien és a Louis között jó barátok voltak, csak a Tolkien nem szerette a Narniát, mert hogy túlságosan didaktikusnak gondolta, ahogy hogy itt a keresztény vallás, Ádám fia, Éva lánya, ugye így hívják a szereplőket, tehát hogy hogy a keresztény erkölcsi filozófiára van felhúzva az egész mű, ahogy egyébként a Gyűrűk ura is, ezt kevesen tudják. Ugye.
Hát vagy az olyan iránytű is egyébként, ami egy döbbenetes vallásfilozófiai mű, hogyha parancsolja az ember.
Azok, akik magas irodalmat olvasnak, miért előítéletesek a sci-fivel szemben?
Egy nagyon érdekes tapasztalatom van erről, vagy hát volt szerencsém így pár kérdést intézni így decemberben a nagyon kiváló íróhoz, a Lengyel Péterhez. Ugye a 60-as években írta az Ogmástig Bolgia című regényt, és így kérdeztem tőle, hogy érzette bármi negatívumot azzal kapcsolatban, hogy ő science fiction-t ír. Hát ő mégiscsak ezekben a magas irodalom, most hívjuk így, magas irodalom körében mozgott világ életében, már akkor is, mikor ezt a regényt megírta, azt mondta, hogy a világon soha semmit. Semmilyen negatívumot nem tapasztalt ezzel kapcsolatban. Megírta, megjelent, a Magvetőnél, tehát hogy nem a Kozmosz fantasztikus könyvben, hanem a Magvetőnél, a kiadó beküldte, megjelent. És így le is volt zárva ez a kérdés. Úgyhogy ez, ha mondjuk 10 évvel ezelőtt kérdezel, lehet, hogy más választ adnék, de nagyon sokat változott ez, és lehet, hogy egy kicsit ez az egész dolog, mert én is tudom, hogy mondjuk a 90-es években például még az ELTE-n nem lehetett szakdolgozatot írni magyar szakon sci-fi témából, de ma meg már szerintem elképzelhetetlen, hogy ne lehessen. De ez persze ez egy másik kérdés, mint amit te feltettél. Az, hogy vannak magas irodalmi körök, akik esetleg nem tekintik irodalomnak, hát, és számít ez bármit is, igazából szerintem nem. Az olvasók szeretik, az írók írják, nagyon sok író írja magas irodalmi körökből is a science fiction ma már. Szerintem ez a kérdés sokkal relevánsabb volt mondjuk a 80-as, 90-es években, mint ma.
Leginkább az olvasók szempontjából lennék kíváncsi, mert nem is arra gondoltam, hogy a magas irodalmat művelők elítélik a sci-fi irodalmat művelőket, hanem vannak olvasók, akik egyszerűen nem hajlandók ezt a zsánert befogadni. De ennek vajon mi lehet az oka?
Ez meg lehet, hogy szimplán csak ízlés dolg. Egyszerűen nem elolvassa, nem tetszik neki, hát most ezzel mit tudunk kezdeni. Most nekem is vannak olyan rendelmi tematikák, amit ha olvasnom kellene, az a kínzással érne fel. Ettől még azok ott születnek csúcs művek, és azt gondolom, ezek fontosak, és nagyon jó, hogy írnak ilyeneket, de nekem egyszerűen nem tetszik. És még gondolom, vannak mások is ugyanígy ezzel.
De akkor szerintem, hogy nincsenek előítéletek az
a hát biztosan szükségszemmel. Vannak, tehát hogy ez kétségtelen, hogy ez még most is létezik, ugye szoktuk ezt mondani, hogy a sci-fi gettóban van, Stanislav Lem óta, ez nagyon divatos kifejezés. Csak az a kérdés, hogy hogyha ez tényleg van ez a gettó, hogy létezik még most is, akkor ott most mi a megfelelő magatartás vagy álláspont. Mert valaki tök jól érzi magát ebben a gettóban, és nem is akar onnan kitörni. Más meg az egész életét ráteszi arra, hogy ebből az egészből kiterjen, és ostromolja a Parnassust.
Na de azért akkor miért nem tör ki belőle? Tehát ez számomra nem világos. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy ugye kétféle oldalról tudjuk nézni ezt. Az egyik az a Science SF írók oldaláról, ugye azért ez egy klasszikus pálya, hogy valaki SF-et ír, és akkor, mint a Lengyel Péter is ilyen szempontból, ő egyébként az egyik nagy magyar kivétel ebből a szempontból, keveset tudnék említeni mellette, vannak a szép írók, akik időnként írnak SF-et. De ez két teljesen különböző történet. A másik meg, de itt már csak magamat tudom ismételni, tehát én továbbra sem értem ezt, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ő gettóba van zárva a science fictionben, vagy az SF-ben, akkor írjon olyan verseket, meg írjon olyan novellákat, amiket lehoznak a szép irodalmi lapok, és akkor hol a probléma? Ki zárta őt gettóba egyébként? Az zárta gettóba valószínűleg, hogyha egyáltalán értelmezhető ez a fogalom, hogy én megint csak amellett érvelnék, hogy amikor az ember egy eszképista irodalmat ír, az SF, egész egyszerűen mások a szöveggel, a cselekménnyel, a borítóval, és nagyjából mindennel mások az elvárások. Szerintem a Harry Potter az egy zseniális mű, de nem gondolom, hogy mondjuk Tolstoy vagy Virginia Woolf mellé lehetne állítani, mert egész egyszerűen máshogy zseniális. És föl is írtam magamnak, hogy ez az egész science fiction gettó, ez olyan, mintha a súlylökő az azon panaszkodna, hogy őt az Istennek nem hívják meg egy jelentősebb jégrevűbe. És miért nem, pedig ő annyira jó a saját területén.
Vagy kézilabdázni, és ugyanaz, hogy golyót dob.
Igen.
De ez mindig az író szempontjából. Ugye, mit kap a szép irodalomtól, amit nem kap meg mondjuk a sci-fi-től?
Egyrészt olyan szintű szöveget, megint csak Virginia Woolfra hadd hivatkozzam, ami azért, tehát amellé még Bradbury-t se állítanám oda, az az igazság. És többek között ezért nem állítanám oda, mert azt gondolom, hogy a szép író az teljesen másokra fókuszál, mint valaki, aki egy ilyen eszképista SF-et ír. A szép író a jellemekre, a karakterekre, az érzelmekre, hogy nagyon leegyszerűsítsem, és a szöveg minőségére fókuszál. Hogyha valaki nekiáll Virginia Woolf szöveg minőségével írni egy science fiction-t, aki eszképizmusért érkezett oda, a harmadik oldalon beásít és elhajítja, illetve nem hajítja el, mert valószínűleg már ki se adták volna science fictionként.
Szép irodalomnak mindig vannak ilyen az adott időszakról szóló ilyen kanonizációs elvei vagy nézetei, és ezeknek a szívfeltelmen azért nem felel meg. Nem is kell, hogy megfeleljen. A science fictionnek saját kanonja van, saját kanonalkotó alapmotívumokkal. Ezért az sem szokott például jól sikerülni, hogyha szép író kezd el hirtelen science fiction-t
írni. Tipikusan igen. Tehát ilyen fejnehéz katasztrófába torkolik sokszor.
Igen, most nem mondok példát, de van.
Magyar mondtunk.
Ja. Szóval, hogy az olvasónak meg mindegy, szerintem, mert vannak, akik mindent fogyasztanak, szifit, magas irodalmat egyaránt. De hogy ez nem baj. Most, hogyha képzeljük, fordítsuk meg, hogy itt most egy olyan podcast lenne, ahol három magas irodalommal foglalkozó ember azon. Nézzen, hogy hogyan lehetne szifi olvasó közönséget rávenni arra, hogy magas irodalmat is olvastam, mert ne valahogy elzárkóznak, és az Istennek nem lehet rájuk venni. Nem is kell.
Abszolút egyetértek. Nagyon jó, igen.
És akkor a következő kérdésem, hogy milyen sci-fit olvasson az, aki eddig nem olvasott sci-fit? Köszönöm, hogy ezt így felvezetted.
Ha mondhatok erre valamit, volt egy nagyon jó élményem néhány évvel ezelőtt, amikor Zsoldos Péter születésének a 90. évfordulját ünnepeltük. Ugye ez még a Covid idején volt, és egy videó, egy emlékező videó készült, egy pimes videó, és néha érdemes kommenteket olvasni, ez pontosan ez az eset volt. Mert az egyik néző azt írta, ha jól emlékszem, most kár, hogy nem osztam el, hogy fel tudnám olvasni, azt írta, hogy eddig nem ismerte az írónak a nevét, de ha ez ennyire szép és jó, akkor úgy érzi, hogy ezzel ő most kevesebb. Mert nem találkozott ezzel ennek az írónak a munkásságával. Tehát azt kell talán megmutatni azoknak az olvasóknak, akik nyitottak, De olvasnak szifit, hogy bizony itt vannak azért olyan művek, amik lehet, hogy az ő fantáziáikat is megragadnák, és ki tudjuk őket léptetni a komfortzónájukba. Az, hogy ez melyik író, ez szerintem mindig egyéni mérlegelés kérdése. Az ízlés, hogy mit szeretne, ilyen olvasi elvárásokat fogalmaz meg.
Mondanátok azért mondjuk pár szerzőt és művet a hallgatóknak, hogyha úgy gondolják, hogy ez alapján, a podcast alapján most szeretnének SF művet olvasni, akkor hol kezdjék el?
Hát, mindenképpen mondanék el, akkor a Dan Simmonsnak a Hiperionját mondanám.
Ötöt, tudtok? Lehet magyar is köztel.
Én már egyet mondtam.
Én mondok néhányat. Csatlakozva a Mikihez, tehát itt igazából mi nem ajánlásokat teszünk, hanem az a kérdés, hogy ki ajánlja és kinek, és itt ugye a kineket nem tudjuk. Én abból indultam ki, hogy olyan műveket kéne válogatni, amik túllépnek a szó jó értelmében vett eszképizmuson, és többet adnak, mint ugye az irodalom is erről szól. És ennek megfelelően a következő listát írtam össze, 6 darab egyébként, ugye a Lemtől a Kiberiáda. Én azt gondolom, hogy a világ egyik legszellemesebb, nevezzük úgy, hogy science fiction, és hát a Murányi Beatrix az elképesztő minőségben fordította le. Akkor a Bradbury-től a Marsbéli krónikák, ennek van új kiadása is, ugye van már egy teljes kiadása is, és igazából azért így alkalmas lehet, hogy megmutassa, hogy esetenként szép irodalmi eszközök használatával hogyan lehet egy ilyen világot teremteni, ami arról szól, hogy az emberek elmennek a Marsra. Leszpoilereztem az egészet, de talán címből sejteni lehetnek. Akkor ugye ott van Herbert George Wells, őt nem az irodalmi, vagy az SF-en belüli jelentősége miatt, hanem egész egyszerűen, mert a leginkább a novelláit én mindenkinek ajánlanám, mert rövidek, jól vannak megírva, és ilyen speciál, ilyen több mint 40 év táborából emlékszem rájuk, tehát időnként nagyon mély benyomásokat tud tenni. Akkor az Olaf Stapledon-tól igazából ajánlanám a Csillagcsinálókat, de hát ez nincsen meg magyarul, úgyhogy ajánljuk az utolsó és első embereket. Ez igazából nem is annyira szép irodalom, és nem is annyira SF, inkább egy SF burkolatba öntött filozófiai elmélkedés az emberiség jövőjéről, és ezen belül lényegében arról, hogy mit jelent az, hogy embernek lenni, vagy egyáltalán értelmes lényeknek lenni. Akkor, hogy ugye egy másik műfajt is javasoljak science fiction, ez a Philip K. Dick-től az Ember a fellegvárban, mert csak azért is, hogy megmutassuk, hogy van egy nagyon erős alternatív történelmi irányzat a science fiction belül, ami a mi lenne, ha típusú kérdést vetette föl, mint hogy ezt a Miki említette is már egyébként, hogy mi lenne, hogyha mondjuk... egy személyes beszélgetésben említettem, még nem itt a podcastban, hogy mi lenne akkor, hogyha nem a szövetségesek nyerik meg a második világháborút. Szeretném jelezni, hogy a történetben vegyes a megítélése a Mi lenne a című kérdéseknek, de azt szoktuk gondolni, hogy nagyon jó eszköz arra, nem arra, tehát ott szokták elrontani, amikor a történészek azt mondják, hogy ezért nem szeretik a Mi lenne ha típusú kérdéseket, mert ne akarja nekem utána valaki megmondani, hogy mi történt. De hogyha mondjuk történetben arra használjuk a Mi lenne ha típusú kérdéseket, hogy rávilágítok arra, hogyha nem pontosan így történik, akkor mennyire más lenne. Nem tudom megmondani, hogy konkrétan mennyire más lenne, de rá tudok mutatni a Mi lenne ha típusú kérdésekkel, hogy egy fordulópont volt. És ezt a Dick ezt zseniálisan csinálja szerintem az Ember a fellegvárban. Őszintén szólva, a Kemény kötésben szerintem bárkinek a kezébe lehetne adni, és azt mondani, hogy itt egy szép irodalmi mű, olvasgassad, és nem csodálkozni rajta. És az utolsó ajánlatom az a Ted Chiang-tól az Érkezés című, ez egy viszonylag újabb science fiction szerző. Nem akarom spoilerezni, azért nagyon érdekes, mert tehát olyan megközelítésből tud, és olyan egyébként irodalmi eszközökkel tud science fiction írni, hogy az ember így elcsodálkozik rajta, és örülnek, hogy hát ezt így is lehet.
Én pont úgy ezt gondolom a Hiperionról. Tehát az a az első részről leginkább persze, mert annál jobb science fiction-t én nem tudom, hogy írtak ez. Lehet, hogy pont ez ezt talán feléri ezt a szintet, de ez egy zseniális regény. Amúgy meg a listával teljesen egyetértek. Talán én mondjuk a Lemet kicserélném a Solarisszal, de...
lehet az úrhangja is tőle, tehát.
Az már lehet egy picit nehezebb, de lehet, hogy pont ez kellene egy ilyen típus, ha ilyen típus olvasóba gondolunkodunk. Szóval ezt mindenképpen. De tehát, hogy azért a magyar szerzőt is mondjunk. Én a Zsoldos Pétertől én az Ellenpontot mondanám. Szerintem az kevesen szokták Zsoldosra azt mondani, hogy ez a főműve, de én azt gondolom, hogy ez a főműve is, nem is a Gregor Mann trilógiája.
Csak én lehet, hogy nem merném újra olvasni már.
Pedig lehet, nem, de érdemes.
Na, én is kétszer nézni. Olvastam, és másodszor is tetszett.
Na, de hány éves vagy már, bocs? Én 40 éve olvastam, és akkor nagyon tetszett. Tehát ezt az emléket lerombolni. Már nem biztos, hogy lerombolná.
A rosszul öregedő sci-fi, ez milyen jó téma lehet.
Egyébként lehet, igen.
Lehetne. És egyébként meg én a Strugacki fivéreket említeném még meg.
Jogos. És tőlük melyiket emelnéd ki? Ha kiemelné bármit is.
Nehéz Istennek lenni például.
És a hétfő szombaton kezdődik. Ez a kettő így együtt. Tehát...
Hát nagyon köszönöm akkor a beszélgetést, és kellemes olvasást kívánok a hallgatóknak.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönjük.